Kassák Lajos, Angyalföld, 17. rész. Károly a kávémérés egyik asztalánál ült, gubbasztott, mint a betegek, s a megcsalt szerelmesek, s néha megfordult kicsit, hogy kilásson az ablakon. Látszott rajta, hogy vár valakire, kétségek és türelmetlenségek dolgoznak a vérében. Már jó egy órája ül egy helyben. Azóta a kávézók egy része elment, újak jöttek helyettük, s ő alig is gondolt azokkal, akik így körülötte éltek. Az idegen szemek megláthatták volna rajta, hogy rendezettebb viszonyok közé került az utóbbi időben. Gondozott a ruhája, s nem sírnak le róla az éhség és álmatlanság jelei. S azt is láthatták volna, hogy ez az ember most megint valami keresztúthoz ért. Itt áll a megmászhatatlan magasságok és az átléphetetlen mélységek előtt, s úgy érzi, akármerre indulna el, nem oda érkezne, ahova szeretne. Mióta bekerült az újságkihordókhoz, az öregasszonyhoz, azóta mintha egyensúlyba jutott volna az élete, de már megint itt úsznak fölötte a nyomorúság felhői. Az öregasszony úgy bánt vele, mint a saját fiával. Segített neki, hogy egészen közelébe jusson a szőke lánynak, mikor azonban az övé lett, akkor az asszony fölmondta a szolgálatát, és kitette a lakásból. Kiismerhetetlen gonoszságok élnek az emberekben. Úgy játszanak egymással, mint macska az egérrel, s aki hisz a másikban, az észrevétlenül alul marad ebben a játékban. Károly átment a lány anyjához, de már ott sincs maradása. Dologtalanul él köztük. A lány ma is éppen úgy szereti őt, és ragaszkodik hozzá, mint azelőtt, de az anyja, az kegyetlenül közéjük tapos, szidja és rágalmazza őket, mintha a legutolsók lennének ezen a földön. Most arra a hosszú emberre várakozik, aki a ligeti cirkuszban dolgozik, s aki megígérte neki, hogy segíteni fog rajtuk, ha eljön a nyár. Komédiásokat akar csinálni belőlük, s ő szívesen vállalná ezt a foglalkozást is. Izgatottan ült és várt, szeretett volna enni valamit, a kávé és a túrós lepények szaga szüntelenül ingerkedett vele, de a kávésné jött-ment előtte, mintha ő nem is ülne az asztalánál. Végre jött a hosszú ember, fehér kamásnikban, csontnyelű botjával is derűs volt az ábrázata, mint a ligeti viasz figuráké. Leült mellé az asztalhoz, és két kávét rendelt, anélkül, hogy a másikat megkérdezte volna. Minden a legnagyobb rendben van, kezdte a beszélgetést. Holnap, délután 3-kor találkozunk a cirkusz előtt, s akkor én bemutatom magukat az egyik bódé igazgatójának. Nem keresnek majd annyit, hogy felvesse magukat a pénz?
De nem is kell semmit dolgozni azért a pénzért. Így nyáron olyan ez az élet, mint az álom. Az ember csak játszik és megél ebből a játékból.
Károly alig is értett meg valamit a beszédből, figyelt, de sem súlya, sem színe nem volt előtte a másik szavainak. Mintha egy ócska szerkezet berregett volna be a füleibe, értelmetlen lárma volt ez. Ő pedig arra a pillanatra várt, amikor megvilágosodik előtte a helyzet, és meglátja azt a kis szigetet, amin ők ketten a szőke párjával megvethetik a lábukat. De mégis, hogyan és miképp lesz az, ha már egyszer ott leszünk? Kérdezte. Nekem egész ismeretlen ez a világ. Nem tudok semmi komédiát. Ki lenne hát az a bolond, aki pénzt fizetne nekünk? A hosszú ember mosolygott, mint aki túl van ezeken a kicsiségeken. Vagy talán nem eléggé furcsa lehet az a mások előtt, hogy ő éppen a kellemetlen hosszúságából tud megélni.
Hogy az igazgató miért fizet majd maguknak, az már az ő gondja. maguk csak azt teszik, amit ő mond, s ha mindent úgy tesznek, ahogy a nő kívánja, akkor majd a pénzt sem fogja sajnálni maguktól. Mit lehetett volna itt tenni? Károly csak ült, és már úgy bólogatott, mintha értené a dolgokat. Pedig csak egy volt bizonyos előtte, a nagy pohár kávé, s egy tányéron a túrós lepények. Már benn voltak az éjszakában, s megnyugodott abban, hogy holnap délután 3-ig majd csak elmúlik valahogyan az idő. Csütt, mondja elfojtott hangon a társa, és egész hosszúságában fölemelkedett. Csitt, tűz van. A beszélő és nevetgélő emberek egyszerre elhallgattak, és értelmetlenül rábámultak a hosszú, vészjósló figurára. A következő pillanatban már mindenki hallotta a tűzoltók riasztó trombita harsogását, a vágtató kocsik csörömpölését. Tűz van, tűz van! Az össze-vissza kiáltozás is behallatszott az utcáról. Egy pillanatra bent is megriadtak az emberek, aztán ők is, mint egy visszhangképpen kiáltották. Tűz van, tűz van! Mindnyájan kisiettek az utcára. Akárha valaki egy mékasba turkált volna bele, az egész külváros fölébredt, a kapuk kinyíltak, s az emberek tájékozatlanul, s össze-vissza lármával iramodtak neki az éjszakának. Valahol közel a folyóhoz lehetett a tűz, riasztó ordítással bőgtek és üvöltöttek a gyárkürtök. Ezek a hangok még jobban összezavarták a tömegeket. Erre-arra futkostak, aztán az egyik utcasarokról eléjük lobogtak a vörös tűzoszlopok, s most mindenki beletalált az út egyenesébe. Egy nem régen épült 3 emeletes ház égett. Alul raktárhelyiségek voltak a házban, és egy szövöde készárukkal és bálákba rakott pamutokkal. Itt született meg a vörös kakas, fölfalta az egymásra zsúfolt holmikat, kiverte az ablakokat, meglátogatta a raktárakat, ahol olaj, papír és faháru volt, aztán fölborzolta magát, mint egy roppant ragadozó, kiterítette a szárnyait, és most egyszerre el akarta nyelni az egész vidéket. Tűz! 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 200 katonaság vonult ki, a vörösnadrágos huszárok kordont vontak a tömegek előtt, s a földszínű hidászok a kordon elé állították szekereiket, s lapátjaikkal, ásóikkal és csákányaikkal nekifeküdtek a munkának. A tűzoltók vassisakokban dolgoztak, mint valami akrobaták, fölkúztak az emeletes létrákon, a fecskendők okátták és köpték magukból a vizet, s a trombitások fújták a vészkürtjeiket, s ezek a hangok szinte emberi fájdalommal kiáltoztak. A ház emeletein munkások laktak, akiket álmukban lepett meg a tűz, s mire életre tápászkodtak, nagy részük már el volt vágva a menekülés útjaitól. A tűz egyre fölfelé emelkedett, és egyre följebb és följebb kergette maga előtt a megrémült embereket. Az ablakok sorban megrepedeztek, kipattantak a rámáikból és szálltak lefelé a magasból, vagy hangtalanul szétcsurogtak a hőségben. És ebben a pokolban dolgoztak a tűzoltók, mint az irgalom angyalai, lebegtek a magasban, eltűntek a nyílásokon, s ájult embereket hoztak le magukkal a füstből és a tűzből. A borzalom órái voltak ezek. Lent a tömeg jajgatott és megborzongott, mintha az egész egyetlen nagy test lenne. S voltak, akik eszelősen ordítottak, s voltak, akik hangtalanul összeomlottak a társaik között. S fölöttük egyre teljesebb lett a koncert, korom és pernye szállt a levegőben, s a lángok, mintha már beleharaptak volna az égbe. Hult, hult lefelé az égő szikra eső. Az égőház ablakai tele voltak emberekkel, hallani lehetett a halálkiáltásokat, s a kilódított karjai kalimpáltak és ragyogtak a vakító fényességben. Katonák és tűzoltók mentőponyvákat feszítettek ki alattuk, s most a bátorító és siránkozó kórusok kiáltoztak föl az örjöngő emberek felé. Azok tudták, rövid idő kérdése csak, hogy elérkezzenek hozzájuk az emésztő lángok, félig megsültek már a hőségben, és senki nem mert kilépni az ablakon, hogy ajkán a megváltó kiáltással elinduljon a lefelé eső úton, amely talán az életbe, talán a halálba vezet. Vizet! Vizet! A trombiták zengtek, mintha a háborúba induló seregek élén harsannának. A tűzoltók fönt mászkáltak a párkányokon, s még mindig cipekedtek azokkal, akikhez hozzáférkőzhettek. S most egy asszony jelent meg az egyik ablakban. Hosszú fehér ing volt rajta, széttárta a karjait, és nekilendült az űrnek. Hangot adott magából, ami megállt a levegőben, s úgy recsegett, mintha pléhet reszeltek volna a magasban. Az elájult test pillanatok alatt a földre ért, közvetlenül a ponyva elé zuhant, és laposan szétfolyt a földön. De ezt senki nem láthatta azok közül, akik ott vonítottak fönt az ablakok kereteiben, s most, mintha valaki megrázta volna ezt az elátkozott tűzbokrot, hullni kezdtek belőle az eleven embergyümölcsök. A halálra szántak, minden erejükkel, még egy próbát akartak tenni az élettel, elszántan belevetették magukat a semmibe. S lent a tűzoltók és katonák elfojtott lélegzettel leselkedtek rájuk fehér hálójukkal. S voltak, akik szerencsétlen vaksággal elkerülték őket, mások belehulladtak ezekbe a hálókba, s ők átjutottak a pokol tornácain. A mentők utcákat nyitottak a tömegben, és elszállították a sebesülteket. A halottakat egy tisztásra vitték, lefektették a földre, és katonák állták őket körül, s ki tudja miért, kivont karddal őrködtek fölöttük. A tűzzel nem lehetett bírni. A szomszéd háztetőkön is dolgoztak már az emberek, a hőségtől fölizzottak a tetők cserepei, s egyes darabok robbanással kivágódtak belőle, és fölrepültek, mint megriadt madarak. S egyszerre látni lehetett, hogy a fatelepen, ami pár száz méterre volt innen, egész közel a folyóhoz, szintén fölágaskodott egy vörös lángnyelv. A tömeg meghullámzott, darabokra szakadt, s megosztódott a két hely között. A száraz deszkák, lécek és megmunkált épületanyagok ropogtak, szinte vidáman lobogtak fel az éjszakában. A gépház felé, kiabálták az emberek. Mentsétek meg a gépházat! Benzin van a gépházban! A benzin fölrobban, ne menjetek oda, hozzátok ki a benzines hordókat! S egyszerre hatalmas durranás repesztette ketté az emberek kiáltozását. A levegő megsűrűsödött, tartani lehetett tőle, hogy a következő pillanatban összeomlik a világ. A tömeg egymásra gázoltan menekült. S fölrobbant a második hordó, a harmadik hordó, a negyedik, az ötödik. Sötét füstoszlopok csavarodtak föl a gépházból, akárha a föld gyomra lyukadt volna ki. A tömeg megállt, s megint szivárgott visszafelé. Nekiestek a munkának, dolgoztak, mintha sajátjukat védelmeznék. Izzadtak, hörögtek, és kétségbe esetten kiáltoztak a megsebesültek. S voltak, akik tétlenül álltak emberi gyávaságukban, bámulták a mindent elemésztő tüzeket, látták a kergetőző lángokat, amelyek spirálisan fölcsavarodnak, aztán kibontják magukat, mint egy nagy vörös zászlót. És látták a nyugodtan hánytorgó folyót, amint ezek a zászlók rávetik az árnyékokat, s a víz ragyog alattuk, mint a folyó arany. Károly és a hosszú ember is ott álltak az egyik csoportban, Beszéltek egymáshoz, szörnyűködtek és riadoztak a látottaktól. És semmi sem tart örökké. Az emberek egy része már is megszokta ezt a riadalmat, már csak a részletekre voltak kíváncsiak, és kérdezték egymástól, és magyarázták egymásnak a tűz okát. Valaki kész akarva fölgyújtotta. Az emberek már elvetemedettebbek az állatoknál. A hőség vagy talán egy szikra a motorokból. Én azon se csodálkoznék, ha fölgyújtották volna. A munkás agyon van nyomorítva, s mit veszítene azzal, ha fölgyújtaná a gyárakat sorban? Hol vannak rendőrök, hogy nem fogják le azt, aki így mer beszélni? Van valami igazság ezeknek az embereknek a szavaiban? Súgta oda Károly a hosszú embernek. De az okos ember mégsem mond ki ilyesmiket. A hosszú ember izgatottan leintette. Nem ránk tartozik, hogy bíráskodjunk. Én nem mondok semmit. Mire kellene az nekem, hogy belém akadjanak? S már mozgott is, vitte magával a társát kifelé a tömegből. A tűzoltók még szakadatlanul dolgoztak. A katonák csákányaikkal szétbontották az égő farakásokat, s a társaik földet lapátoltak a meghalni nem tudó üszkökre és csóvákra. S az emberek között már dolgoztak a zsebtolvajok. Holnap délután 3-kor a cirkusz előtt. Károly még visszamaradt, összetalálkozott Miklóssal és az anyjával, s elbeszélgetett velük egy kicsit. Aztán megint tovább lézengett. Az egyik helyen most összefutottak az emberek, ő is odament. Egy fiatal ember dögönyöznek a rendőrök. Zsebbetsző, mondták az emberek. Egész vagyonral valót lopott már össze. Károly látta, hogy az elfogott fiatalember az ő göndörhajú barátja. Amint ráismert, szűkölön visszahúzódott a tömegbe. Félt, hogy véletlenül a másik is észreveszi őt, s rákiabál, hogy tanúskodjon mellette. Újra megkereste Miklósékat, és elkísérte őket hazafelé. Ekkor már hajnal volt. Az égi világosság megenyhítette a tűz borzalmasságát, s az egész már nem is látszott olyan veszedelmesnek. Elpihent a szél, s a fekete pernye pehelykönnyűséggel szitált a levegőben.